Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén énekeljük a 182. dicséretet, így kezdődik karácsony ünnepében. Segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Foglaljuk el helyünket. Továbbra is áldott karácsony kívánunk mindenkinek. Hirdetem, hogy a holnapi napon vasárnap lesz, úgyhogy Isten tiszteletet tartunk, és gyermek Isten tiszteletet. A helyszíni részvétellel és az online közvetítéssel. A jövő heti alkalmaink is rendkívüliek lesznek. 30-án szerdán egy kirándulást tervezünk, szeretettel várjuk, akik csatlakozni tudnak hozzánk, Galjatetőre mennénk. A részletekről a honlapon és a Facebook oldalon találunk majd tájékoztatást. Szeretettel várunk mindenkit, és csütörtökön 31-én itt a templomban lesz este a 6 órakor a évvégi hálaadás, és 1-én pénteken szintén itt a templomban 10 órakor a Isten tisztelet. Most folytassuk az Isten tiszteletünket a 327. dicséret első és második versét énekelve. Új jöjjetek tűnve!
Testvéreim, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten ígéjét János evangéliumának 15. részéből, a 9. verstől a 16. versig a következőképpen. Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én Atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Ezeket azért parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Amen. Eddig Istenünk írott igéje, gyertek testvéreim, fennállva, fejünket meghajtva imádkozzunk. Drága édes mennyei Atyánk, hálás a szívünk, amikor a karácsony ünnepére gondolunk. Hálás a szívünk, hogy gyülekezetünkben lehetünk együtt a testvérekkel. Köszönjük, hogy az ünnepek alatt is otthonainkban velünk voltál, érezhettük a te jelenlétedet. Köszönjük neked a sok áldást, amivel elhalmoztál az ünnepek alatt. Kérjük, hogy segíts abban, hogy a figyelmünket te rád tudjuk ma is vetni. Jézus Krisztusért kérünk, hogy áld meg a te igédet, hogy szent lelked által az gyümölcsöt teremhessen üzenetével a szívünkben. Amen. Testvéreim, ige hirdetésünkre készülve énekeljük a 327-es számú dicséretünket, folytatva a 3. és 4. versével. 327-es számú dicséretünk 3. verse így kezdődik: Ti angyali lelkek, ma zengjetek az Úrnak.
Isteni gyermek,
testet öltött ége, ó, jöjjetek, imádjuk, ó, jöjjetek, imádjuk, ó, jöjjetek, imádjuk, az Úr Krisztust.
Kedves testvéreim, Isten igéjét olvasom János evangéliumának 3. részéből a 16-os és 17-es verseket. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert Isten nem azért küldte a világba a fiút, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Amen. Testvérek, foglalják el a helyüket. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet! Szeretet, öröm és békesség. Többek között ezek azok a dolgok, amelyeket el szeretnénk érni karácsonykor, amikor erre készülünk. Ezek azok a dolgok, amelyek emberileg fontosnak számítanak általában nekünk. Ilyenkor karácsony másnapján már végre egy kicsit élvezhetjük ezeknek a gyümölcsét, hiszen már minden készen van. Már túl vagyunk a nagy ünnepi rohanáson, beszerző körutakon, és végre annak örülhetünk, hogy egy kicsit együtt lehetünk a családjainkban. És ilyenkor, karácsonykor eszünkbe juthat az is, hogy úgy is szoktunk hivatkozni a karácsonyra, mint a szeretet ünnepe. De vajon miért is hívjuk így, hogy szeretet ünnepe? Miért ez a neve? Talán azért, mert ezekben a napokban végre egy kicsit a szeretteink közösségében lehetünk? Vagy azért, mert megajándékozhatjuk azokat, akik fontosak a számunkra? De hogyha valakinek ez a két dolog közül valamelyik nem teljesül, akkor ő nem mondhatja el magáról akkor, hogy számára a karácsony a szeretet ünnepe? Ez mind-mind nagyon jogos kérdés, amikor szeretet ünnepén gondolkozunk. És a szeretet szó itt az egyik legfontosabb, az egyik kulcs szó mai Isten tiszteletünkön. A szeretet, amelyről szól a karácsonyi ünnepünk. Hogy egy kicsit közelebb kerüljünk ehhez a szeretethez, fontos néznünk rá egy olyan szót, amely talán a legjobban jellemzi a karácsonyunkat. Mert a görög szótárban nagyon sok szót használnak arra, hogy szeretet, a szeretetnek a kifejezésére. Viszont van egy olyan szó, amely az isteni szeretetet jelképezi. Ez úgy hangzik görögül, hogy agapé, és tényleg Istennek az odaadó, őszinte emberek felé irányuló szeretetét jellemzi. És ezt a szeretetet fontos megkülönböztetnünk a földi szeretettől. Mert mi emberek is tudunk szeretni, tudjuk szeretni egymást, vagy Istent, de ez a szeretet, ez az isteni szeretet, ez teljesen más, mint ez a földi szeretet. Hiszen ez olyan szeretet, amely az embereknek az üdvösségére szolgál. Isten ezt az üdvözítő tervében küldte el ezt a szeretetet számunkra, karácsonykor. Az az Isten, aki mindent teremtett a világon. Minden egyes növényt, állatot, minden egyes rendszert, amely szerint működik a mi világunk. Maga a karácsony ünnepünknek a szava is különleges, és erről az isteni szeretetről tart nekünk bizonyságot. Hiszen, hogyha megnézzük, hogy honnan is ered ez a karácsony kifejezés, az egyik szó, amiből szokták ezt eredeztetni, az egy latin szó, az inkarnáció, mely azt jelenti, hogy testet öltés. Tehát Istenünknek a szeretete, a testet öltése által lett nyilvánvalóvá a számunkra karácsonykor. Viszont sajnos sokszor mégis karácsonykor erről a testet öltésről elég keveset hallhatunk. Arról jóval többet hallunk, hogy megszületett a kis Jézus jászolban,
Mária és József és az állatok körülöttük ugye az istállóban, de arról mégis keveset hallunk, hogy ki is volt ez a gyermek. Keveset hallunk arról, hogy ez a gyermek, aki akkor karácsony éjjelén Betlehemben ott feküdt a jászolban, az egy lényegű, egyenlő Istennel. Hogy az, akit a pásztorok, a három napkeleti bölcs és az angyalok együtt imádtak és dicsőítettek, az nem volt más, mint az a teremtő Isten, aki emberré lett értünk. Veszélyes gondolata ez a mai modern világunknak, hiszen mindent megpróbálunk egy kicsit kidíszíteni. Nem is beleértve, nem is beszélve még a karácsonyi ajándéklázról és a különböző fényekről, amelyek elvonhatják a figyelmünket az ünnepnek az igazi jelentéséről. Hiszen az ünnepünk, karácsony ünnepünk igazi üzenete, az megtalálható a felolvasott igénkben. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Tehát úgy szerette Istenünk ezt a világot, hogy önmagát adta érte. És ez a szeretet, ez az agapé, ez az isteni szeretet, ez számunkra sokszor szinte felfoghatatlan. Istenünk emberré lett értünk. Istenünknek az emberré lételét viszont három kérdés alapján fogjuk ma megvizsgálni. Először is megnézzük, hogy Istennek mi oka is volt arra, hogy felvállalja ezt értünk, hogy emberré legyen. Másodjára azt nézzük meg, hogy mi milyen csodában is részesülünk az ő testé létele által. Harmadszor pedig azon gondolkozunk el, hogy Istennek ezért a csodájáért mi mivel fogunk felelni, mivel tudunk válaszként felelni, Isten vagy az embertársaink felé. Ezeknek a kérdéseknek a vizsgálatára hívom ma a kedves testvéreket. Először is tehát nézzük meg, hogy miért ölthetett testet a mi teremtő Istenünk. Isten emberré lett. Ez egy olyan különleges mondat, amely mellett csak úgy nem tudunk elsétálni. Keresztény dogmatikának is egy olyan fontos tanítása, amely sokszor előjön, amikor Jézus Krisztus személyéről vagy a Szent Háromságról beszélünk. Általában előjön, és megpróbáljuk ezt megérteni saját emberi eszünkkel. És nagyon igaz az, hogy csak megpróbáljuk, hiszen pontosan a felfoghatatlan Istennek a Szent Háromságáról beszélünk ilyenkor, amikor Isten testé lételéről beszélünk. Isten karácsonykor emberré lett. Ezt a különleges mondatot a fejünkbe forgatva több kérdés is az eszünkbe juthat. Ilyen kérdések jutottak eszébe egy nem hívő ismerősömnek, amikor elmeséltem neki, hogy Jézusra nem úgy kell tekinteni, mint mondjuk a görög mitológiában Herkulesre, hogy ő egy Istennek a fia, hanem ő Isten fia volt, és Isten is volt. Többek között ezeket a kérdéseket tette fel számomra, hogy miért kellett Istennek emberré lennie? Nem kerülhette volna ki az ő általa felállított szabályt máshogyan? Miért kellett egyáltalán akkor belépnie ide a világunkba, hogyha ő a világunkon kívül létezik? Ilyen külső szemlélőként ezek a kérdések mind-mind nagyon-nagyon találóak és tényleg jók, csak az a baj, hogy sokszor mi keresztények csak úgy elmegyünk mellette, vagy megpróbáljuk egy nagyon egyszerű magyarázattal ezt letudni. Pedig nagyon fontos oka volt annak, hogy Isten miért lett testé karácsony éjjelén. Isten általában, amikor tesz valamit, akkor az ő igéjében elmondja, hogy mi volt a tettének a mozgató rugója. Nincs ez most sem másképpen, felolvasott igényben is benne volt az ok, az a mozgató rugó, amelyért vállalta azt, hogy ide leszálljon közénk, emberek közé. Ez az ok pedig így hangzik, Isten úgy szerette a világot. Tehát Istenünknek a szeretete, felfoghatatlan szeretete volt az ok, amiért vállalta velünk a közösséget. Erről a szeretetről beszél Jézus is a tanítványoknak és nekünk is. Erről a szeretetről olvashatunk akkor, amikor a 10 parancsolatot is vizsgáljuk. Hiszen az is úgy kezdődik, hogy én az Úr vagyok, a te Istened, aki megszabadítottalak téged, tehát Isten előbb szeretett minket. Isten szeretete mindent megelőz. A mi gondolatunkat is. Ezért is felfoghatatlan. Tehát nem azért van üdvösségünk, mert mi szeretjük Istent és Jézust, és hűségesek vagyunk hozzá. Ezek is fontosak, de nem ezért van üdvösségünk, hanem azért, mert rájövünk arra, hogy Isten előbb szeretett bennünket, mint hogy mi tudtunk volna róla bármit is. Tehát Istenünk karácsony éjjelén testet öltött Jézus Krisztusban, és így közösséget vállalt velünk emberekkel. Közösséget az örömünkben, közösséget a fájdalmukban, az életünkben. Nekünk ez az isteni szeretet tényleg felfoghatatlan, mert csak fogalmunk lehet róla, hogy milyen. Hiszen például a szülők is nagyon odaadóan szeretik a gyermeküket. Néhány szülő nagyon önfeláldozóan is szereti a gyerekét, hogy mindent képes lenne megadni neki. Vagy hogyha egy kicsit másik szemszögből nézzük ezt a szeretetet, hogy a szülők is van, hogy szeretetből fenyítik meg a gyereküket, de olyankor nem rájuk mérgesek, csak nem akarják, hogy ugyanazt a hibát még egyszer elkövessék. De Isten szeretete az egy teljesen másik szintje, vagy teljesen másik foka ennek az önfeláldozásnak, vagy odaadásnak. Hiszen ő önmagát adta oda értünk. Hogyha Istent összehasonlítjuk például a mitológiák, vagy kitalált, a vallások kitalált istenségeivel, akkor egy hatalmas különbséget vehetünk észre, hogyha szeretet fényében vizsgáljuk meg ezt. És ez nem más, mint hogy ezek a kitalált istenségek soha nem lennének képesek arra, hogy bármilyen áldozatot mutassanak be a teremtményeikért, az emberekért. Sőt, persze, hogy nem mutatnának be olyan áldozatot, amely ez nekik jár veszteséggel. Istenünk viszont, az élő Isten, ő képes volt ilyen áldozatot hozni értünk. Képes volt a létezésnek egy alacsonyabb formáját magára ölteni, azért, mert szeretett bennünket. Sokszor, amikor elpróbáljuk képzelni, hogy hogyan is nézhet ki Isten, akkor egy zord tekintetű, fehér szakállas úr juthat az eszünkbe, például amilyen a Sixtuszi kápolnának a mennyezetén is található egy festményen. De ilyenkor viszont jusson eszünkbe az, hogy nekünk egy szerető Istenünk van. Egy olyan szerető atya, aki képes volt elküldeni az ő fiát, az üdvözítőt, csupán azért, mert szereted bennünket. Tehát ez volt az oka annak, hogy Isten emberré lett. Megnéztük hát, hogy miért is testesült meg az ige, másodjára pedig nézzük meg közösen, hogy mi milyen csodákban részesülünk Istenünk testet öltése által. És ezelőtt fontos azt tisztáznunk, hogy ki is az a csecsemő, ki az a kis Jézus, aki ott feküdt akkor a betlehemi jászolban. Nem szabad elfelejtenünk, hogy ő a Szent Háromság egy Istennek a fiú része volt. Tehát a mi Istenünk. Az, aki önként vállalta azt, hogy lejöjjön értünk a földre. Másik dolog pedig, aminek eszünkbe kell jutnia, hogy mit is tett értünk. Miért is, mi volt az oka, miért is született meg erre a földre. És erre láttam egy nagyon találó képet. Nem mondom, hogy a napokban, mert már régen is találkoztam vele, csak újra és újra előjön az interneten. Az van ezen a képen, hogy egy karika motivumot látunk, amely félig adventi koszorú, másik oldala pedig egy tövis korona. És szerintem nagyon találóan mutatja meg ezt, hogy miért is testesült meg a mi Istenünk Jézus Krisztusban. Hiszen az adventi koszorú része azt jelképezi számunkra, hogy Jézus Krisztus lejött a földre értünk. A tövis koszorú pedig arra utal, hogy azért, mert életét adta értünk. Ez is van ráírva a képre, hogy ez az ünnep a koszorú részéhez, és hogy ez az oka, amiért történt. Ez pedig a tövis korona részéhez. Tehát még hogyha nehéz belegondolnunk, akkor is tudnunk kell, hogy a karácsonynak az igazi értelmét vagy üzenetét a húsvéti történéseknek a fényében értjük meg igazán. Azért, mert Isten azért lett testé, hogy megváltson bennünket. Meg akart minket menteni, mert annyira szeretett bennünket. Életét adta értünk, bűneinket magára vállalta, mert annyira szeretett bennünket. De feltámadásával viszont elhozta számunkra az örök életet, amely által reménységünk lehet, és ez az egyik csoda, amiben részesülünk az ő testet öltése által. A másik pedig egy kicsit a hétköznapi világunkhoz kapcsolódik, olyan tekintetben, hogy ilyenkor, karácsonykor valószínűleg mindannyiunknak vannak nehézségeik. Lehet, hogy a vírus időszak még rátesz ezzel egy lapáttal, és még egy kicsit még nehezebb minden. És eszünkbe juthat ilyenkor, hogy Isten, aki a világot az ő szavával teremtette, vajon látja a mi életünket, a mi gondunkat. És az a jó hír, testvéreim, hogy az ő gondviselése mindenkire mindig érvényes. Hiszen az az Isten, hogyha belegondolunk, aki képes volt emberré lenni értünk, képes volt az életét adni oda értünk váltságul, akkor neki miért ne lenne gondja a te életed bajaira is, testvérem? Tehát Istenünk testi lételében ezekben a csodákban részesülünk, és az a jó, hogy mindez már úgy beszélünk róla, hogy a múltban történt. Tehát Jézus megszületett értünk, Jézus az életét adta értünk, és feltámadt. Tehát hiába keressük a jászolban Jézust, már ott nincsen. Hiába keressük a kereszten vagy a sírban, már ott sincsen Jézus. Mert mindezt elvégezte értünk, felment az Atya jobbjára, és ezáltal megszerezte nekünk a gondviselés és az örök életnek a csodáit. Megnéztük hát, hogy milyen csodákban részesülünk Istenünk testet öltése által. Harmadjára pedig azon gondolkozhatunk el, hogy mindez a csoda ugye értünk történt, akkor mi hogyan is teljesíthetjük be Jézus Krisztus parancsát, amit hallhattunk a felolvasott igényben is. Ez az isteni szeretet, ez az agapé, hogy Isten képes volt önmagát adni értünk, ez számunkra mindig, hogyha belegondolunk, mindig oda jutunk, hogy ez felfoghatatlan. Mi mit tehetnénk egy olyan Istenért, Istennek hálából mindezért, akinek igazából úgy tűnhet, hogy semmire sincsen szüksége, mert ő a mindenható Atya Isten. És egész egyszerűen azt tudjuk tenni hálából, amelyet Jézus Krisztus is parancsolt nekünk az igényben. Ez így hangzott, ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Hogyha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben. És olvashattuk, hogy Jézus parancsa nem egy olyan dolog volt, amelyet ne ismernénk, hiszen az volt, hogy szeressük egymást és szeressük Istent. És ezt, hogy szeressük egymást, tudjunk oda fordulni a másik ember felé szeretettel, ez talán most karácsonykor még nagyobb értelmet nyer, vagy még nagyobb fontossággal van. Hiszen ilyenkor odafordulhatunk szeretettel azok felé, akiket szeretünk, akik ránk vannak bízva. De egyben gondolhatunk azokra is, akik elesettebbek. Szeretettel fordulhatunk azok felé is, akik feje felett nincsen hajlék. Valakinek segíthetünk valamiben, amiben segítségre lenne szüksége, vagy gondolhatunk szeretettel azokra, akik ezeket az ünnepi napokat egyedül töltik. Szeretet nagyon sokféleképpen megnyilvánulhat. Testvéreim, karácsony másnapja után már az új évre kezdünk el készülni. És először úgy tűnhet, hogy nagyon hamar visszacsöppenünk majd a hétköznapi körforgásba is. Nem is lesz időnk erről a szeretetről elmélkedni, vagy gyakorolni. De én arra biztatlak titeket, hogy vigyétek magatokkal egész évre a karácsonynak az örömhírét, amely Isten felénk irányuló szeretetéről szólt. Emlékezzünk arra, hogy Isten miért is öltött testet karácsonyi jelén. És ne felejtsük el, hogy ne csak úgy legyen előttünk, mint a kisgyermek, aki a jászolban fekszik, hanem mint az Isten, mint Jézus, aki az életét adta értünk a keresztfán, és feltámadt. Ugyanúgy, ahogyan emlékezni szoktunk erre, amikor az úrvacsorát magunkhoz vesszük. Isten adja, hogy mindig eszünkbe jusson Istenünk üdvözítő terve, amely karácsonykor kezdődött el, és húsvétkor teljesedett ki. És abban is kérjük az ő segítségét, hogy be tudjuk tölteni Jézus parancsolatát.
Azaz én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket.
Amen. Ige hirdetésünkre válaszképpen és az úrvacsorára készülve énekeljük el testvéreim közösen a 326-os számú dicséretünk első három versét. 326-os számú dicséretünk első verse így kezdődik: Dicsőség mennyben az Istennek.
Hallgassuk meg, hogy hogyan adta nekünk Jézus Krisztus az úrvacsorát az utolsó vacsorán. Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből olvasom. Mert én az Úrtól vettem, amint át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsoráltak, ezt mondván: e pohár, am az új szövetség, az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok, az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Testet öltött a mindenható Isten. Eljött értünk, hallottuk, hogy odaadja az életét, és feltámadjon a halálból, megváltson minket. És mindez személyesen a miénk, magunkévá tudjuk tenni, ahogyan a kenyeret magunkévá tesszük, és a bort. Isten kegyelmét ünnepeljük hát ezen a karácsonyon, ilyen módon is. Most csendesedjünk el, megvalva a rászorultságunkat, hogy bizony mi is kiérdemeltük a megváltást a bűneinkkel. Köszönjük meg ezt az értünk jött kegyelmet, és kérjük az Isten segítségét, hogy hadd ragyogjon föl az életünkön is az ő kegyelme. A csendes imádság perce után közösen is kérjük az Istent a szokás szerint az 51. Zsoltár igéivel. Imádkozzunk közösen is. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Neves el engem a te arcod elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Most helyünkről fölkelve valljuk meg hitünket az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjébe, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Egyházunk rendje szerint még kérdéseket intézek hozzátok, melyre meggyőződésetek szerint hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, hiszitek-e, hogyha Isten nem könyörült volna meg rajtunk, elvesztünk volna a bűneinkben? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen? Hiszem és falra. Végül mindezért a kegyelemért ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy hálából életeteket az Úrnak szentelve, már ebben a jelen való világban, mint az ő általa megváltottak, az ő dicsőségére éltek. Ígérem és fogadom. Mindezeket én is veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom, és mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott és hivatalos szolgája, hirdetem bűneitek bocsánatát, melyet megáld az Atya ajándékba, kegyelméből, Jézus Krisztus áldozatáért minden bűnbánónak. Amen. Jelezzük azzal egymás felé is kiengesztelt voltunkat, hogy kezet fogunk, vagy más módon köszöntjük a körülöttünk levőket. Foglaljuk el helyünket, és most a járványhelyzetre való tekintettel a mostani ünnepen, az úrvacsoraosztás alatt csak hallgatjuk a karácsonyi énekeket, az orgona szól, és csendesen jöjjünk és vegyük a kegyelem jegyeit magunkhoz. Kedves testvéreim, így rendelte az Úr Jézus Krisztus az úrvacsorát, így élhettünk vele mi is, és mielőtt hazatérnénk, buzdítalak titeket a keresztjén életfolytatásra az ige szavaival. Kérünk továbbá titeket, testvéreim, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőtleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt. Vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen, hanem mindenkor jóra törekedjetek úgy egymás iránt, mint mindenki iránt. Mindenkor örüljetek. Szüntelen imádkozzatok, mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. A lelket meg ne oltsátok, a prófétálást meg ne vessétek, mindent megpróbáljatok, ami jó, azt megtartsátok. Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek. Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket, mindenestül, és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek fedhetetlenül őriztessék meg, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi azt. Most ismét helyünkről fölkelve, imádságban köszönjük meg a kapott javakat. Istenünk, nálad van az élet forrása, és a te világosságod által látunk világosságot. Köszönjük, hogy tőled kaphatunk bűnbocsánatot, szeretetet, örömöt, békességet, és mindazt, amire olyan nagyon szükségünk van. Látod, milyen zaklatott a mi szívünk. De ha csak egy kicsit is felfedezzük a te jelenlétedet, a te szeretetednek csak egy morzsáját megkapjuk, újra éledünk. Köszönjük, hogy így adtál ma is találkozót nekünk önmagaddal. Segíts benned maradni a hétköznapok forgatagában is. Segíts belőled meríteni az erőt. Segíts tőled kérni mindig az útmutatást. Szent lelkeddel vezess minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Ámen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül énekeljük a 326. dicséretünk 4. és 5. verseit.
Bennünket, hallgasd meg buzgó kérésünket, jászolodnál fogadjuk, hogy a vétket elhagyjuk. Ó Jézus, neves meg, hallgass meg, dicsőség az örök atyád.